Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. Kérhetem azt, hogy egy kicsit közelebb jöjjenek hozzám. Van egy kedves gyerekjáték, a hátulsó pár előre fuss. Hát van, aki úgy érzi, hogy ott van biztonságban, de olyan messzére nem tudok haigálni se semmit, de így jobb a szemkapcsolat. Mielőtt elkezdjük, hadd mondjam örömmel, hogy a Biblia és család húsvéti száma kijött a nyomdából. Hát ezen a címlapon tavasz van. Én azt reméltem, hogy a környezetünkben is az lesz, hát még nem egészen látszik, de hittel ráállunk erre, hogy jönni fog a tavasz, biztos, hogy jönni fog. Én hallottam egyszer egy kis történetet egy erdélyi festőről, aki télen mutogatta a kertjét, mindent hóborított, mondta, hogy ott vannak a holland tulipánok. A látogatója erre azt mondta, hogy hát, hogy ott vannak, hát ott hó van, mire ő, ha nem látnám a télben is a tavaszt, akkor letehetném az ecsetet. Tehát látni kell a láthatatlant. Reménykedni abban, amit Isten jelentett. Nos, hát ilyen az időjárás is egyébként. Ő ezt szépen beállította, lehet, hogy késik, de eljön. Hát ugyanez vonatkozik az Úr Jézus második eljövetelére is. Mi úgy érezzük, hogy késik, de Isten általában késik, mégis idejében érkezik. Ez szokott történni. Na, úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt a számot, nagyon jó cikkek vannak benne. A nevelés lesz ma is részben a témánk, és hát nevelési cikk is van benne, ott ugye a vége felé. Most ennek a sorozatnak a második blokkját fogjuk most befejezni, tehát a humanizmus. A második blokk, a humanizmus hatása a nevelésre és a lelki gondozásra. Áprilisban már a harmadik blokkot kezdjük el, akkor már a bibliai szemléletű emberképről lesz szó, és annak a konklúzióiról. Mert először a párkapcsolatokban, azután pedig a nevelésben és a lelki gondozásban. Hát mielőtt ehhez hozzáfognánk, örömmel jelentem be azt is, hogy Tolnai Lea, aki azt gondolom, hogy két alkalommal, mint hogy itt volt, kedvencünké vált, legalábbis nagyon szerettük az énekét és az ő kedves személyiségét is, megint itt van, és hát húsvétra készülve ráhangol minket erre a mai alkalomra. Úgyhogy Lea, légyen kedves közelebb jönni.
Meg nékem, kicsi madár, mikor lész nyár? Megmondom én neked, lányom, mikor lész nyár? Húsvét után tavasz világ, még aztán jő nyár. Húsvét után tavasz világ, még aztán jő nyár. A madárkák összegyűlnek, szépen zengedeznek, csak az árvák keseregnek, ők nem énekelnek. S a hótak és a ruhaják, nékünk tavaszunk jő, s a hótak és a ruhaják, nékünk tavaszunk jő. Kicsi bárám bőg és élő, tilinkó szólásról. Kicsi bárám bőg és élő, Tilinkó szólásról. Áj-lá-lá-lá-lá-lá-lá-láj, áj-lá-lá-lá-lá-láj, áj-lá-lá-lá-lá-láj, áj-lá-lá-lá-lá-láj. Jeruzsálem utca vérbe folydogá, mert a Szűz Mária benne sídogá, sírva keresi szent fiát, a világnak megváltóját. Sírva keresi szent fiát, a világnak megváltóját. Utcákról utcákra fiát keresi, hegyektől, völgyektől sírva kérdezi. Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem láttad-e szív gyermekem? Jeruzsálem, Jeruzsálem, nem láttad-e szív gyermekem? Előttünk tündöklik Jézus keresztje, melyre függesztetett megváltunk teste. Nem láttam oly szép gyümölcsfát, mint a Jézus keresztfáját. Kékjeivel kibimbózott, piros vérrel kivirágzott. Oly szép gyümölcs termett rajta, ki a bűnöst megváltotta. Maga Jézus szép gyümölcse, örök boldogság szerzője. Maga Jézus szép gyümölcse, örök boldogság szerzője.
Én azt hiszem, hogy szívesen hallgatnánk még 5-6 éneket. Leától nagyon szép volt. És annak külön örülök, hogy a húsvétot nagypéntekkel együtt érzékeltette ez az ének, különösen a második. A húsvét jelentőségét abban látjuk, hogy megváltó eljött közénk, vállalta mi földi sorsunkat, életünket, minden bajával, szenvedésével együtt, de feltámasztotta őt az Atya. És ebben van a mi reménységünk is. A mai témánk, ahogy már említettem, a humanizmus pedagógiai és a lelki gondozói szemlélete. Különösen most, amikor erre készültem, jöttem rá arra, hogy túlságosan össze kell itt zsúfolni két témát, hiszen csak úgy magában a humanizmus pedagógiai szemléletéről lehetne legalább két előadást tartani, úgyhogy a legfontosabb dolgok benne legyenek, meg az összehasonlítás is a bibliai nevelési szemlélettel, de hát ez most egy ilyen sűrítmény lesz, de talán kárpótolni fog minket az őszi sorozat, most elárulom, hogy készülök egy őszi sorozatra, pontosabban ketten készülünk, most Krisztina lányommal együtt szeretnénk egy nevelési sorozatot tartani ősszel, és ott talán alkalom lesz arra, hogy bővebben elmondjuk azt, hogy mit hozott a humanizmus szemlélete, és mi az, amiben azért másképpen gondolkodik egy bibliai módon nevelés és gyermeket szemlélő hívő ember. Úgyhogy erre lehet majd számítani, és hát most még a lelki gondozásnak is valahogy bele kell férnie. Az elhangzott már korábban, hogy a humanizmus lényege nem az, hogy emberbarát, hanem az, hogy ember központú. Erre fogok utalni ma is, még egy kicsit részletesebben. Itt pedig a kedvenc humanista pedagógusomnak, Mária Montessorinak látjuk a képét. Ő a 20. század elején, 19. század végén, inkább a 20. század elején tevékenykedett, főleg az óvoda pedagógiában ért el igen fontos eredményeket, de nem csak az óvoda pedagógiában, egyáltalában a gyermekszemléletben. Mert amikor azt hangsúlyozza például a francia Piaget másokkal együtt is, hogy a gyermek nem kicsinyített, vagy nem tökéletlen felnőtt, hanem gyermek, a maga gyermeki mi voltában kellőt megérteni. Ez a gondolat is visszanyúlik Mária Montessorihoz. Hadd idézzünk tőle rögtön az elején. Én is ide állok, mert onnan könnyebben olvasom, mint a kis képernyőről. Az ő gondolatainak a lényege itt megtalálható. Minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye. Ennél fogva biztosítani kell számukra a spontán szabad tevékenység lehetőségeit, a megfelelő környezetet. A gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel tudatát. Mert ebben a néhány gondolatban, ami lényegében egy szemléletet fejez ki, ami ebben benne van, azzal azt tudom mondani, hogy maximálisan egyet tudok érteni, és valóban kiinduló pont lehet a gyermekek megközelítésében. Hogy aztán a humanista pedagógia hová alakult, fejlődött, ez más kérdés, majd megpróbálom érzékeltetni. Hát a gyökerek jóval régebbiek. Nagyon sokszor kezdenek úgy előadásokat, hogy már a régi görögök. Hát a pedagógiára ez érvényes maximálisan. Ugye a humanizmussal kapcsolatban, humanista pedagógiai szemlélettel kapcsolatban általában Rousseau-ra szoktak utalni, őt most átugrom. De már a régi görögök, mit csináltak a régi görögök? Azt tették, hogy gondolkoztak az emberről. Itt egyetlen egy ember arcképe látható, mégpedig egy róla készült szobor. Ez Szofoklész, drámaíró, sok híres drámát írt, a legismertebb nálunk is az Antigoné, és az Antigonéból is majdnem minden iskolás gyerek tudja legalább az elejét annak a himnusznak, amit a kórus az emberről énekel. Úgy kezdődik, ahogy itt olvasható, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. És ezt követően felsorolja azt, hogy mi mindenre képes az ember, legalábbis a technikának azon a szintjén, ahol akkor tartott az emberiség Európának azon a déli részén, ahol ő élt, az volt akkor kulturálisan a legfejlettebb a világon. Hogy a görög kultúrában gyökerezik a tudomány, legalábbis az egyik vastag gyökere ott található. Nos, ez Trencsényi Valdaffer Imre fordítása szerint hangzik így, és a folytatásban felsorol néhány nagy technikai vívmányt, azt például, hogy át kell hajójával a viharos tengeren is az ember, hogy fölszántja a földet, hogy termővé tegye, hogy az erdők és mezők állatait és szolgájává teszi, mert a háziasítás is benne van. Sok minden, ami abban az időben óriási előrelépés volt az emberi kultúrában. Kultúra művelést, művelődést jelent, nem csak a föld művelését, az elmék művelését, a gondolkodás alakítását, és itt tovább. De még nincs vége Szofoklésznek, más is lefordította ezt a drámát, elég sokan lefordították, és egy 20. századi magyar költő sajnos kevéssé értékelt. Magyar költő Ratkó József is elkészítette egy ilyen fordítást, önáll azonban úgy kezdődik ez a himnusz, hogy sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb. Hát a hexameter kitűnően lüktet itt is. Na de hát kinek van igaza? Melyik a jó fordítás? Hát sikerült ezt a kérdést eljuttatni kitűnő filológusunkhoz, Ritók Józsefhez, aki ismeri eredetiben is ezeket a szövegeket. A válasza az volt, hogy mind a két fordítás jó. Hogy? Hát úgy, mondta ő, hogy a teinos szó, amit szerepel, az jelenti azt is, hogy félelmes, meg jelenti azt is, hogy csodálatos. És akkor fölhívta a figyelmet arra, hogy a Zsoltárok könyvében is találkozunk ilyen ellentmondással. Utalt a 8. Zsoltárra, meg a 14. Zsoltárra. Mielőtt ezeket megnéznénk, azért hadd jegyezzem meg, hogy én is próbáltam ennek utána nézni, még olyat is olvastam, hogy Rencsényi félre értelmezi ezt a szöveget. Hiszen a dráma arról szól, hogy ez a kegyetlen király, ez a Kreón olyan gonosz, hogy még a halottat sem engedi tisztességesen eltemetni. Hát van ezen a földön sok szörnyűség, de olyan szörnyű, mint az ember, amilyen ez a Kreón képes lenni, hát olyan nincs még egy. Lehet így értelmezni? Világos. És hogy hangzik a folytatás? Mit tesz az ember? Hát az ember megsebzi a földanyát ekevasával, meg a szabad állatokat rabszolgává kényszeríti. Más a szemlélet. Ugyanaz az ember? Nyilván ugyanaz az ember. Mit olvashatunk a 8. Zsoltárban? A 8. Zsoltár körülbelül 500 évvel Szofoklész előtt keletkezett. Szofoklész időszámításunk előtt körülbelül 500-ban élt és működött, Dávid pedig, mind a két idézett Zsoltárnak a szerzője 1000 körül. És mind a két Zsoltár Dávid Zsoltára. 8. Urunk Istenünk! Mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet, a csecsemők és csekszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá, hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél, juhokat és mindenféle jószágot, sőt, még a mezei vadakat is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Urunk, Istenünk, mély felséges a neved az egész földön. Humanista zsoltár? Azt gondolom, egyáltalán nem. Nagy az ember, a 8. zsoltár szerint. Igen, nagy az ember, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, mondja a zsoltáríró, de nem az embert dicsőíti, mint Szofoklész éneke, hanem Istent dicsőíti. Rácsodálkozik a teremtés munkájára, az égre, a csillagokra. Mindez Isten munkája. És micsoda tisztesség, hogy az ember lábai alá vetette az élőlényeket, hogy uralkodjék felettük. Tulajdonképpen a Genezisben, a teremtés történetben, a Biblia elején ugyanezt olvassuk. Isten rábízta az emberre a teremtett világot. Úgyhogy van egy óriási különbség a Szofoklész féle himnusz, legyen az akár Trencsényi fordítása, és a bibliai 8. zsoltár, meg egyáltalán a bibliai szemlélet között. Na most a 14. zsoltár ugyanattól a szerzőtől így kezdődik. Azt mondja szívében a bolond, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keres Istent. Minnyájan elhajlottak, egyaránt megromlott. Nincs, aki jót cselekedjék. Nincs egy sem. Mikor írta ezt Dávid? Körülbelül 3000 évvel ezelőtt. A mi korunkba látott bele. Miféle szemlélet ez? Azt mondja a szívében bolond, nincs Isten. És mi következik ebből? Az etikára, az erkölcsre. Az, hogy nincs, aki jót cselekedjék. Még ha tesz is valami jót, mi a gyökere? Eszembe jut a francia bölcsal a Rochefoucauld, azt írja, erényeink is csak álcázott bűnök. Félelmetes. Egyébként La Rochefoucauld is ateista volt, tudomásom szerint. Hát így állunk, igen, valóban a 8. zsoltár és a 14., mintha két különböző embert mutatna be, a 8. zsoltár embere dicsőíti Istent, miközben tudatában van annak, hogy az ember nagy, de mitől nagy? Attól nagy, hogy Isten megbízta őt. Megbízta egy fontos szolgálattal, hogy őt képviselje a világban. Aki ezt nem látja, aki nem lát tovább, akinek a perspektívája nem képes fölemelkedni, hanem csak a földet látja, az nem lát tovább. Nem lát tovább a csillagoknál. Most jól értsük ezt, most itt nem fizikailag gondolom mindezt, hanem átvitt értelemben is, nem lát túl az anyagon. Igen, az anyag is. Isten munkája, amit az anyagból formál, az is az ő munkája. Csodálatos alkotásokat hoz létre, de ami létrejön az anyagból, abban van benne az ő jelleme. Ilyenkor mindig eszembe jut egy kedves idős biológus. Én 10 éves voltam, ő pedig növényekkel foglalkozott. Szelényi bácsi. Egyszer meghívtuk a Guszti bácsi, Szelényi Gusztáva. Szelényi Iván szociológusnak az apukája volt egyébként. Meghívtuk az IFI-re, Vasaréten. Hozott egy mikroszkópot, és a mikroszkóp alatt volt egy kis piszok. Mint egy mákszem, vagy akkora se. Belenéztünk, és egy fedeles, szárnyú, zöld bogár volt. Hát ehhez hasonló, mondjuk a rózsabogár, azt ismeri mindenki. Körülbelül olyan lehetett, de olyan pici, hogy észre se szoktuk venni. Hát miért kell ennek ilyennek lenni? Guszti bácsi azt mondta, hogy Isten gyönyörködik ezekben. Hát egy csomó olyan van, amiben semmi célszerűség nincs. Egyszerűen csak szép. Valaki megkérdezte, mi van a varangyos békával. Miért azt mondta, hát az is egy kedves, szép állat. Hát nézzétek meg jobban. Hát a zöld varangyig én is eljutottam, hogy az kedves és szép a barna, azzal barátkozni kell, vagy kellene, de hát Guszti bácsi nem így gondolta. Na, a lényeg az, hogy kétféle szemléletmód jelen van, a humanizmus, aminek a folytatását látjuk a 19. majd a 20. században is, ez a vonal valóban Rousseauval indult el. Arra az jellemző, amit a trencsényi fordítás fejez ki. Na most hirtelen ugrottunk egyet, ez itt Carl Rogers arcképe, nagy hatású pszichoterapeuta volt ő. Magyarországon is járt az úgynevezett non-direktív pszichoterápia hirdetője, annyiban kapcsolódik Mária Montessorihoz, hogy ő nem csak a gyerekkel kapcsolatban, általában az emberrel kapcsolatban úgy gondolta, hogy önállóságot kell neki adni. Ő tudja, hogy mi a következő lépés. Ha valamit megkérdez a páciens, akit ő a világért sem mondana páciensnek, azt mondja a kliens. Azt ő nem tudta, hogy Magyarországon a kliens szó az a jobb gyakorlatra van lefoglalva, Amerikában a semlegesebb. Ő maga tudja. Tehát föltesz egy kérdést, akkor ő visszakérdez, és ön erről mit gondol? Hát a türelmetlen páciens erre hazamegy, akkor én nem azért jöttem ide, hanem azért, hogy tanácsot kapjak. Ugyanakkor mégis szívesen jártak hozzánk, hiszen, meg a követőihez, hiszen megkapták azt, amire az emberek túlnyomó többsége vágyik, hogy meghallgassák őket. Hogy elmondhassák azt, ami bennük van. A humanista pszichológia és pszichoterápia egy pillanatra, nem független ez a pedagógiához, a lényege ezen a területen az, hogy ahhoz, hogy megértsük az embert, hogy megértsük az emberi viselkedést, ahhoz nem kell visszavezetni a megnyilvánulásai állati szintre. Amikor én elkezdtem főiskolára járni, akkor azt tönték az agyunkba, hogy az ember megérthető a feltételes, a reflexek alapján. A pavlovizmus korszaka volt, már az újdonság volt számunkra, amikor valakitől én azt tanultam, hogy feltételes reflex az azt jelenti, hogy egy valódi reflex jön létre más ingerre. Tehát Pavlov kutyája eredetileg akkor nyálzik, ha enni kap. Ha a csengő szóra is nyálzik, akkor kialakult egy feltételes reflex. De hogy kialakítsuk a fegyelmet egy iskolai osztályban, gyakoroljuk, kialakul a feltételes reflex, bejön fejét köpenyben a tanárnéni, fölállnak. Hát ilyen veleszületett reflexe nincs a gyereknek, hogy hirtelen fölálljon. Ez nem feltételes reflex, de automatizmus, és ilyesmi valóban van az állatoknál is, nem feltételes reflex. Na jó, nem feltételes reflexekből, de automatizmusokból áll az ember, azokat gyakorolja, így alakul ki a magatartása, és hát a nevelésnek is az a lényege, hogy kialakítsuk a szokásokat. Köszönt szépen, ha jön a néni, és köszönt meg, hogyha valamit adnak neked, ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el. Ugye régi népi bölcsesség ez. És hát vannak sajátosan emberi képességeink és indítékaink, mondja a humanista gondolkodó, a humanista pszichológus, nem szükséges nekünk visszavezetni állati szintre. Nos hát, ugye az állatokat rengeteget tanulmányozták, abból a meggondolásból, hogy megértjük jobban az embert. Az egész behaviorista pszichológia ebből áll. Ott a fehér patkán, jó, a majom jobban hasonlít az emberre, de a majom drága, fehér patkány szapora, olcsóbban hozzá lehet jutni, a tanulási folyamat lényegében ugyanaz. Ha jutalmat kap, megerősítjük azt a magatartást. Ha áramütést kap, az a büntetés, akkor azt nem csinálja. Hát ebből áll a nevelés is, nem? Ebből is. De ez az állati szint még mindig, és hát az embernek azért vannak más indítékai is, meg képességei is. Hát Rogersre visszatérve, mondja ki a kliens, hogy mi a következő lépés, amit meg kell tennie, az a lényeg, amit ő gondol, és ő érez. Persze a terapeuta igyekszik ügyesen rávezetni, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezzel azért egy kincset is hozott a lelki gondozásba, hát tegyem hozzá akár a bibliai szemléletű lelki gondozásba is, mert hogyha én ki tudom mondatni a segítséget kérővel azt, amit neki tennie kell, lehet, hogy azt hiszi, hogy ő jött rá. Ma úgy rá lett vezetve, az sokkal meggyőzőbb számára. Hát minden esetre az ember tisztelete érvényesül ebben. A kulcsfogalmak a személyi központú megközelítés. Én úgy tudom, hogy ahol Rogers megjelent, én nem vettem részt az ő szemináriumán, bár Szegeden tartott több ízben ilyeneket, ott ő volt a központi személy. De ő ezt úgy értette, hogy személy központú megközelítés, hogy a kliens, a lényeg, ő az, aki az egész eseményt irányítja, a terapeuta pedig úgy ügyesen hátulról valahogyan. És a másik fontos fogalom az empátia, ami hát azt jelenti, hogy az ő helyzetébe tudok illeszkedni, és akkor megértem őt. Na ez az, ami teljesen átjött a pedagógiába, mégpedig ezen az úron keresztül, akit itt látunk, itt szép csokor nyakkendőben, őt pedig úgy hívják, hogy Thomas Gordon. Két könyvben jelent meg magyarul, tudomásom szerint a TET és a TET, a Parents meg a Teacher, hát a szülői és a tanári nevelés kézikönyve. Thomas Gondor munkáiban folytatódott, ő tanítványa volt egyébként Rogersnek. Hát őnála talán a legfontosabb fogalom, amit itt kiemelten lehet olvasni, az értő figyelem, lényegében az empátia. Odafigyelek rá úgy, hogy megértem közben őt. Kísérjük a gyermeki fejlődést és a gyermek megnyilvánulásait értő figyelemmel. Gyermeknek gyermekké tessék lenni. Idegen ez a gondolat a Bibliától? Azt gondolom, egyáltalán nem idegen, hiszen Pál arról ír, hogy görögnek göröggé, zsidónak zsidóvá kell lennem, hogy az evangéliumot vihessem. És maga Isten messze menően empátiás, amikor emberként megjelenik a Földön. A legszebb megfogalmazása ennek talán a zsidókhoz írt levél, 4. fejezetében olvasható, ahol is az áll, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem olyan, aki emberekhez lett hasonlóvá lett hozzánk mindenben. Egy dolgot kivéve, ő nem követett el bűnt. Hát ezért járulhatunk mi is bizalommal a kegyelem trónusához. Biztos lehetek abban, hogy ő megért engem. Hát ez még mindig a humanista pedagógiának a legragyogóbb oldala, ne akadályozzuk a gyermek kibontakozását, szedjük fel a korlátokat. Na, itt kezd egy kicsit aggályossá lenni a dolog. Valóban minden korlátot? És ez a másik úriember, Benjamin Spock, még tovább megy, amikor is megfogalmaz azt, hogy ha nem akadályozzuk, és értő figyelemmel viszonyulunk a gyermekhez, a gyermek biztonságban érzi magát, ami harmonikus lelki fejlődésének az alapja, de hát minden korlátot föl kell szedni. Jelkép, amit ide kivetítek, lehet, hogy mutattam már korábban, hatalmas szikla, egy fotó volt az eredetileg, amit át kellett rajzoltatni, mert rossz minőségű fotó egy napilapból. A szikla tetején emberek heverésznek, sétálnak. A méreteket lehet érzékelni abból, hogy egy hajócska is úszkál itt. És a kérdést, ha föltesszük, hogy lehetne itt labdázni, vagy fogócskázni, végigfut a hátunkon a hideg, hát hogy lehetne? Miért nem lehet? Mert nincs korlát. Ha csak egy kis jelképes korlát lenne, már sokkal inkább biztonságban éreznénk magunkat. Éppen a biztonsághoz van szükségünk korlátra. Igen, szüksége van a gyereknek az értő figyelemre, arra, hogy átélje azt, hogy a szülei, vagy akik foglalkoznak vele, azok megértik őt, jó helyen van náluk, de a biztonsághoz tartozik az is, hogy tudom, meddig mehetek el. Persze, hogy az értelmes gyerek kipróbálja, hogy vajon van-e ott valóban korlát. Kipróbálja, és kiderül, hogy van. És akkor nem megy oda másodszor. Vagy még megy. Néhányszor, nem túl sokszor. De hát a korlátokra szükség van. A másik jelkép lehet, vagy analógia, a vonat szabadabban száguld a sinen, mint a szántóföldön. Igen, ott beragad. Kell mindenképpen valamilyen szabály. Humanista pedagógiai szemlélet erkölcsi korlátok nélkül liberális neveléshez vezet, ami a gyermeknek biztonságvesztés okoz. Még folytatjuk egy kicsit a jelképeket. Ezen a képen egy közlekedési dugót lehet látni. Mi történt? Az, hogy elromlott a villanyrendőr, nem jelez a lámpa, pedig milyen idegesítő sokszor, amikor jelez. Pont amikor odaérek, pirosra lát. És milyen sokáig tartja. De hogyha egyszer nem működik, és még nem érkezett meg a balett mozdulatokat bemutató rendőr személyesen, mostanában ritkán lehet ilyeneket látni, pedig csodálatos, ahogy az mozog a botjával, meg integet, dugó keletkezik. Hát mégiscsak kellenek ezek a korlátok, szükség van rájuk, mindenféle emberi érintkezésben, emberek közti közlekedésben is szükség van erre. Na, ugyanazt olvasok itt, amit az előbb elmondtam, hát ez a zongorista hogy kerül ide, meg miért olyan bánatos, de lehetséges ember el kell árulnom. Csak az a hiba, hogy nem tanult meg rendesen zongorázni. Érzi a zenét, de türelmetlen volt, amikor a kezdeteknél a zongora tanárnő a kéztartása akarta megtanítani. Egyáltalán a technikára. Hát látta a nagy művészeknél, hogy akár lapos kézzel is játszik, és a tanárnő meg azt mondja, hogy görbítsd be az ujjaidat így. Így kell billenteni. Így kell a billentyüket. Technika, alap szükséges ahhoz, hogy aztán az ember ura legyen a hangszernek, és tudjon rajta játszani. Rossz technikával ez nem megy. A humanista pedagógia. A liberális nevelés a humanista pedagógia elfajulása. A Mária Montessorira gondolok, és hozzá képzelem ezt a fickót, aki ugye példát mutat az osztályban, legalábbis példává válik, mert követik őt, ott van a kezében a gitár, a lába fönn a tanári asztalon. Nagyon rokon szenves vigyám, nem? Mi lesz? Én emlékszem pályám kezdetére, általános iskolai szinten kezdtem tanítani a vakok iskolájában, de olyanok voltak azok a termek, nem túl nagy termek, hogy ablak, átlátszó ablaküveg volt az ajtón. Úgyhogy ha az igazgató végigment a folyoson, be tudott nézni. Látta, hogy ott mi folyik. Első évben volt ez, azt mondta nekem, de kettesben voltunk. Azt mondja, te, ne ülj az asztalra. Mondom, de hát úgyse látják. De van, aki látja. De ha nem látják, akkor se. Hát add meg nekik a tiszteletet. Attól kezdve nem ültem az asztalra, legalábbis ott. Akkor arról nem tudtam leszokni, bocsánatot kérek, ezt már erre is volt, aki figyelmeztetett, hogy ne dugjam a kezemet a zsebembe, miközben beszélek. Bocsánat, ez most már nem megy. De az asztalra nem szoktam ülni. Hát egy korlátot állított föl nekem az akkori igazgató, amihez tudtam tartani magam, és nem mindegy, hogy hogyan viselkedik az, aki ott áll az osztályban elől, és szembenéz a többiekkel. A ráhagyásos légkörben a gyengék kiszolgáltatottak. Egy oktatófilm is eszembe jut, nem tudom, hozzá lehet-e még férni. A kitűnő pszichológusnak, Kurt Lewinnek volt egy kísérlete a különböző vezetési stílusokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy tanítják-e ezt még egyetemeken, főiskolákon. Senki nem bólogat, hogy igen vagy nem. Igen, tanítják. Jó, köszönöm. Na most ő ezt egy ilyen ipariskolában csináltatta, nem ő egyedül, hanem két munkatársával együtt, Lipittel, White-tal együtt. Ugyanaz a pedagóg, hát a Lewin kísérletben nem, ott különböző pedagógusokat képeztek ki arra, hogy hogyan viselkedjenek. Volt, aki autokrataként próbált bizonyos munkákat elvégeztetni, tehát kiadta a munkát, megparancsolta, mit kell csinálni, tessék azt végigcsinálni, közben ellenőrizte. Volt egy másik, aki arra tanítottak, hogy hogy lehet demokratikusan, azaz a gyerekektől is várta az ötleteket, lehetne esetleg másképpen, helyet adott a kezdeményezéseknek, közben dicsért is, az autokrata azt csak kritizált, ritkán dicsért, és volt a harmadik a laissez-faire, megengedő vagy ráhagyós, azt jelenti egy francia kifejezés, ott pedig azt csináltak, amit akarnak. Na most az oktató film, amit láttam, az leegyszerűsítette a Lewin féle kísérleteket. Egyébként a Lewin kísérlet is megtalálható, magyarul is két tanulmány kötetben is. Úgyhogy hozzáférhető, majd ha valakit érdekel, meg tudom mondani, hogy hol. Na most az oktató film az Mérei tanácsai szerint készült, óvodásokkal csinálták meg, leegyszerűsített helyzetben, húsvét előtt, az volt a feladat, hogy gyurmából kellett készíteni valamit, piros tojást. Hát az a legegyszerű. De a demokratikus csoportban szabad volt mást is. Ott lehetett ötlete a gyereknek is. Nos hát, mind a hármat végig fényképezték, a autokrata csoportban nagy fegyelem volt, szépen rendben sorakoztak a piros tojások ott az asztalon, gyerekek dolgoztak, néha úgy piszmogtak egymással, kérdezte a végén valaki a gyerekeket, hogy szeretette a Kati nénit? Igen. Másik azt mondta, nem. Miért nem? Undok. Most ugyanaz az óvónő ment be a másik két csoportba is. És szeretett ezt csinálni? Igen. Miért? Mert csak piros tojást kell, és az könnyű. A demokrata csoportban nyuszi is készült, kisbárány is készült, tojások is, talán még kacsa is, csibe is, szép színes világ állt elő, Kati néni végigment, megsimogatta a fejeket, megdicsérte a munkákat, akinek nem ment, annak segített, az autokrata volt, akinél összegyúrta, ez lehetetlen, ilyet nem lehet. Na most a ráhagyós csoportban egy idő után elkezdték egymást dobálni a gyurmával. És én emlékszem egy jelenetre, hogy az egyik kisgyerek így védekezett már. Hát úgy értem ezt a mondatot, hogy a gyengék kiszolgáltatottak. nem védik meg őket. Könnyebb megvédeni a gyengéket szigorra. Például a rendőrség megerősítésével. Az igazi demokráciához nagyon nehéz eljutni. Néha az a benyomás, ami nekünk több száz évre lenne szükségünk. Ahhoz, hogy ide eljuthassunk. Hát mondjuk több ez, mint aki lennének szolgáltatva. Valahol a liberalizmus következménye az, hogy le lehet puffantani egymást, meg még a tanárt is. Mert micsoda dolog az, hogy nem engedjük meg, hogy játszon a fegyverekkel. És mihez nyúl az állam, most akár az Egyesült Államokra is gondolhatok, szigorítja a törvényeket. Hát nincs más lehetőség. Na de honnan indult ez? A humanista emberszemlélet elfajulásából. Mert jó az, ha odafigyelünk az emberre. Nagyon jó az értő figyelem. Istennél senki se figyel oda jobban az emberre, és senki se érti jobban a bajainkat. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ő megért. Állít korlátokat Isten? Például azt mondja, ne ölj. Hát azért ez egy korlát. Nem a legyekre vonatkozik. És nem a szúnyogokra. Azt is mondja, ne légy házasságtörő. Ez is korlát. És láthatjuk, hogy az élet minden területén elszabadulnak a korlátok közé nem szorított indulatok. Nem a szabadság, hanem a szabadosság következtében. Szabadságra szükségünk van. És az igazi szabadság abból fakad, ha megszabadulunk az önzésünk terhétől, és oda tudunk figyelni a másik emberre. A liberális szemléletben elvetjük a szabályokat, ebből az következik, hogy nem értjük, hogy mi a tisztelet, és az sem, hogy miért van rá szükség. Hát én velem megértette első igazgatom, hogy a nálam gyöngébbeket és rám bízottakat is tisztelnem kell. És a kisbabát, azt is tisztelnem kell. Tisztelnem benne azt az embert, aki benne van, mint lehetőség majd kibontakozni. Tisztelnem kell az alkotóját. 8. Zsoltár szerzője. Istent tiszteli, magasztalja, amikor a teremtett világot nézi. Hát a teremtett világ része a másik ember is. Itt is erről van szó. És hát a liberalizmus esetében ebből fakad azután az anarchia. Hát egyelőre ennyit a pedagógiáról, a pedagógiát ősszel folytatjuk. Hanem a lelki gondozás. A humanista szemléletű keresztény lelki gondozás célja, érezze jól magát az, aki segítségre szorul. De idézőjelben tettem a keresztény szót. Érezze jól magát. Olyan fontos emberi célnak látszik ez napjainkban. Jól érzed magad a bőrödben? Nem. Hát akkor érezd jól magad. Nem mondom el újra Krebs példáját, mert már sokszor elmondtam. De csak ha valaki követeli, mert nem ismeri. A bűnvallás, vagy a gyónás, lényegében ugyanaz, megkönnyebbüléshez vezet. Na most én szeretném, ha itt nem értenének félre engem. Ha csak az a cél, hogy megkönnyebbüljön, akkor nem éri el az Isten által adott célt. Igen, megkönnyebbülök, ha nem kell magamban tartanom valamit. Elmondhatom. Legalább egy gyontató atyának ott ül a rács mögött, az arcát se látni igazán, ő nem mondja tovább, hiszen ez hozzá tartozik az ő munkájához, vagy akár egy fotelben ülve egy lelki gondozó előtt is. Elmondhatom, mit tettem, tudom, tőle nem megy tovább. Egyébként alapvető lelki gondozói szabály, hogy nem mondjuk tovább. Elmondja, megkönnyebbül, mert elmondta. Elég ez? Utána még következik valami, de ha csak ennyi, akkor operáció helyett inkább csak az érzéstelenítés történik meg. Hát ha érzéstelenítik a területet, akkor jól érzem magam, legalább egy időre. Nem? Addig, amíg az érzéstelenítő hatása el nem múlik. De a cél az, hogy rendbe hozzák a sebet, vagy kivegyék onnan azt, ami éppen nem oda való. Például egy daganatot. Siker idézőjelbe, ha a gondozott megnyugszik, lelki értelemben esetleg el is alszik. Megnyugszik. Mitől nyugszik meg? Lehet, hogy attól nyugszik meg, hogy azt mondtam, hát ez mindenki ezt így csinálja, hát ez nem olyan nagy eset. Meg lehet nyugtatni? Meg. De megszabadult a daganatától, amit ki kellett volna operálni? Nem. Ez a hamis lelki gondozás, aminek a célja az, hogy érezd jól magad. Igen, valaki leteszi a bűneinek a terhét, felszabadul, hová teszed le, és hogy mész tovább. Jézus azt mondja, nem ítéllek el, én sem, menj el, szabad vagy, de többé ne vétkezz. Azt hiszem, ez egy fontos szempont. Ha bűnnek ítélted azt, amit elmondtál, az bűn maradt, megszabadultál tőle, Isten nem tartja számon, nem fog rá emlékezni, hiszen ezt ígéri. Bűneidről többé nem emlékezem meg, el van intézve. De a bűnbocsánatból nem liberális életvezetés következik, ahogy napjainkban néhányan gondolják. Félreértve a kegyelemről szóló tanítást. A bűnbocsánatból szent élet következik. Elkötelezettség az Isten iránti hálára és a szent életre. Szabadítás helyett inkább rabszöktetés következik ilyenkor. Na itt apró betűkkel ott van még valami, amit csak azért tettem oda, hogy eszembe jusson egy kis sztori. Bocsánat, vicc. Valaki találkozik régi barátjával, szomorúan látja, hogy az illető lefogyott, karikásak a szemei, szürke az arca, görnyetten jár. Mi van veled, örege? Ó, ne is kérdezd. Baj van. Hát mi baj van? Enurézis nocturna. Á, éjjeli ágyba vizelés. Pedig már annyi orvosnál jártam. És nem tudok megszabadulni ettől. Hülye vagy, öregem, hát miért jársz te orvosokhoz? Miért nem mész el inkább egy pszichológushoz? Na jó, hát ezt még megpróbálom. Néhány hét múlva újra találkoznak. Az illetőnek csillog a szeme, kicsit meg is hízott, ragyog, piros az arca. Már messziről integet. Hogy vagy? Jól! Voltál pszichológusnál? Voltam. Segített, hát. Elmúlt az emurézis? Az nem, de már büszke vagyok rá. Ez nem szabadulás, és nem gyógyítás, nem gyógyulás. Jézus Krisztus azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa. Azért jött, hogy a bűneinktől megszabadítsa. Elveszi rólunk bűneinknek terhét, úgyhogy megbocsátja. De igazán csak attól szabadulunk meg, amit mi oda tettünk. Döntök. Nem vállalom, akármilyen kedves az a bűn. Múlt hét végén alkalmam volt újra látni a Tűzálló című filmet, kilátta. Látom, sokan, köszönöm szépen. És újra felidézett egy jelenetet, amikor hát a hősnek, ennek a kelepnek a egyik bűne az volt, hogy szerette nézni a pornográfiát a tévé képernyőjén. Nem tévé, hanem a számítógép képernyőjén. De meglátta, hogy bűn. Hát elég radikális volt. Ugye kivitte az udvarra a készüléket, nem csak a képernyőt, hanem még a számítógépet is. Hát amikor készült a film, lehet, hogy még nem volt laptop, és akkor szétverte az egészet. Hát ez radikális. Én aztán még nagyobb hősiesség lett volna otthagyni, de kibírja. De hát én azt gondolom, hogy első lépésnek jó ez, hogy szépen. Mert ahhoz azért meg kell izmosodni lelkileg, hogy valaki akkor se éljen azzal a bűnével, amivel szakított, hogyha lenne rá lehetősége. Hát ha szétveri, akkor már nincs lehetőség, legalábbis ott van. Nincs, és máshol meg sokkal körülményesebb a dolog. Úgyhogy nyilván nagyon tiszteletre méltó lépés volt ez, meg hát anyagi kár is keletkezett. Némiképp, de erről nem volt megjegyzés a filmben. Tehát nem ugyanaz a szabadulás és a rab szöktetés. Mert a megszöktetett rab továbbra is ítélet alatt áll. Ezt ne felejtsük el. Lehet, hogy már nem nyomja, már nem bántja a lelkismeret, már nem nehezedik a vállára a teher, különösen azért nem, mert látja, hogy mások is, akik hívőknek vallják magukat, ugyanabban a mocsokban vannak. Akkor nem vagyok egyedül. Ez nem szabadulás. A szabadulás akkor következik be, amikor elveszi az Úr nem csak a terhet, hanem megszabadít. Visszajön a kísértő? Hát persze, hát az a dolga. De nem kell csodálkozni. Akkor mi a teendő? Ugyanaz. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Mert Isten kegyelme valóban ingyenes, de talán az elmondottakból világos az is, hogy nem olcsó. Ez a Simon András által készített egyik szép grafika, amit itt látunk. Igen, fölszáll a Szentlélek galambja. Szabadon száll a madár, szabad vagyok. Isten lelke vezet, emel. De ez, hogy ez megtörténhetett, ez Isten fiának a szenvedésébe került. Ez a tövis koszorúba és a keresztbe került. A húsvétot megelőzte nagypéntek. De megelőzte már a karácsony, amikor megalázó módon emberi csecsemőként született meg egy istállóban. És folytatódott egész életén keresztül, földi életén keresztül Jézusnak ez a szenvedés útja. Tehát igen, száll a madár, Isten megszabadít, de ennek ára van, amit ő fizetett ki, és ha ezt felfogtam, akkor nem élek ezzel könnyelműen. Tehát a keresztény lelki gondozás nem annyi, hogy nyugodj meg. Nem annyi, hogy ne bántson a lelkiismeret. Meg hogy énekelj vidáman meg, foglalkozz olyan dolgokkal, amik elaltatnak. Vesd be magad munkába, akármibe, ne gondolj rá, ez nem bibliai lelki gondozás. Nem ez a lényeg, hogy jól érezd magad. Hál' Istennek jól érzi magát, aki megszabadult a bűneitől. De igazán majd akkor érzi jól magát, amikor már Szent Ágoston szavaival nem is tud vétkezni. Hát most még itt azért tudunk. De reménykedünk abban. Hiszen közeledik a húsvét ünnepe. Hallottam egy kis történetet. A lelki pásztor feltámadásról prédikált. Utána oda ment hozzá a gyülekezetből valaki, és azt mondta, nagy tisztelet úr, maga miért olyan szomorú? Hát amit elmondott, az ám igaz. Hát vegyük komolyan. És még egy jelenet, ez is fölidéződik bennem, életemben egyszer jártam Moszkvában, igaz, hogy 2 hétig, de csak egy nap Zagorszkban, ahol akkor még Brezsnyev volt az orosz cár. Ott Zagorszkban van egy pravoszláv centrum, és akkor volt a pravoszláv húsvét. Már este felé volt a templomban. Égtek a gyertyák, mi is kaptunk gyertyákat. A pópa tartotta a kezében egy gyertyát, az éget, és egyenként odament a hívekhez, meggyújtotta a gyertyáinkat, azt mondta, Krisztus voskresen, Krisztus feltámadott. És erre mindenki személyesen azt mondta, Zaisztimu voskresen, bizony feltámadott. Ezzel fejezzünk be. Jövő hétfőn nem lesz itt előadás, húsvét hétfő. 8-án folytatjuk, akkor már a bibliai szemléletű emberkép blokkot kezdjük el. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és mindenkinek boldog feltámadás ünnepet. Hadd mondjam így. Az orosz szó szebb, a feltámadást jelent a voszkrészen. Nálunk a húsvét azt jelenti, hogy újra szabad húst tenni. Hát mérhetetlenül többről van szó. Arról, hogy Krisztus feltámadt. És ez ám igaz. Isten velünk viszontlátásra.